Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat Jog és Irodalom című műsor sorozatunk mai adásában. Szatmári Sándort gépészmérnöki mi volt a mellett íróként, publicistaként és műfordítóként is számon tartja a magyar irodalom történet. Hogy vajon a jövőbe látott-e, vagy csak egy rendkívül élénk fantáziával megáldott szerző volt, nem tudhatjuk, de az bizonyos, hogy rendkívüli módon foglalkoztatták őt az utopisztikus, különleges témák. Az irodalomtörténészek úgy tartják, hogy a 20. század egyik legkülönlegesebb írói sorsa az övé. A mai adásunkban tárgyalt főműve a Kazohínia megjelenése előtt egy olyan trilógia írásába is belekezdett, amelyben többek között pontosan megjövendölte a II. Világháború kitörésének évét, illetve akkor még nem ismert találmányokról is írt. Írói munkásságára Karinti Frigyes volt óriási hatással, eszperantó nyelven is írt, magyarul 6 művet jegyez, ezekből több csupán kézirati formában létezik. A Kazohínia 1941-ben jelent meg, és egy Gulliver utazást ír le, amely az 1930-as években történik. A könyvről dr. Fazekas Mariannával és dr. Nagy Mariannával beszélgetünk, mindketten az ELTE Állam és Jogtudományi Kar közigazgatási jogi tanszékének oktatói.
Szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Először arról kérdeznélek benneteket, hogy van-e gondolatotok, ötletetek arról, hogy mi lehet az oka, hogy ez a mű ennyire kevéssé ismert, és az is érdekelne, hogy hogyan találkoztatok vele először.
Akkor talán én elkezdem, és rögtön idegen tollakkal fogok ékeskedni. Készülvén erre a beszélgetésre, az interneten megtaláltam Bódi Péternek egy eszéjét, amit 2021-ben írta a Kazohíniáról. Nem is hittem volna, hogy még most is foglalkoztat embereket, irodalom tudománnyal foglalkozókat ez a munka. És ő azzal kezdi az írását, hogy Szatmári Sándor Kazohíniájáról írni igazi kihívás. És leírja azt, hogy nagyon megosztó ez a regény. Vannak lelkes hívei, azt hiszem, hogy mi ketten ebbe a
táborba tartoztunk.
És vannak olyanok, akik ezt a munkát egy gyengén megírt irodalmi értékeket nélkülöző filozófikus ponyvának minősítik. Ezt
kemény bírálat,
ezt a bírálatot. Aztán kiderül az ő elemzéséből, ami elsősorban egy irodalom elméleti megközelítés, hogy ő is a lelkes olvasók táborába tartozik, és azt mondja, hogy a mű igazából az idővel egyre több értéket mutat föl, tehát az idő múlásával nemhogy veszítene az értékéből, hanem egyre több olyan rétege jön elő, amit korábban nem fedeztünk fel. Próbáltam felidézni, hogy mikor találkoztam először ezzel a könyvvel, és kitől hallottam róla. Bevallom, az idők homályába vész. Egyszerűen nem tudom felidézni, hogy honnan. Valahol, valamikor a gimnázium és az egyetem kezdés idejére tehető, amikor először hallottam erről a regényről, de nem tudom megmondani, hogy kitől.
Én viszont biztosan tudom, hogy kitől, Fazekas Mariantól kaptam ajánlást erre a regényre, és még arra is emlékszem, hogy hogyan a Szerb utca és egyetemtér sarkán álltunk egy fagylaltozást követően, és nem emlékszem már, hogy
te szóba,
de Maria mondta, hogy te nem ismered, és hát be kellett vallanom, hogy halvány fogalmam sincsen, a nevét sem hallottam soha, nem tudom, hogy kicsoda, de valahogy sikerült szereznem, talán tőled kaptam egy példányt elolvasás, és aztán nem sokkal később meg is jelent ez a kötet, sikerült megvenni, de hogy miért nem annyira ismert ez, szerintem van ennek egy másik magyarázata is, hogy valószínűleg a kettő együtt igaz, hogyha belegondolunk abba, hogy ez mikor született ez a regény.
Ugye 1930-as években.
A 30-as években született regény, ami nyelvezetében szerintem nagyon messze áll a magyar humortól. Hogyha megnézzük ennek a regénynek a nyelvezetét, akkor ez egy nagyon szikár, tényleg egy gépészmérnök által megírt regényről van szó, És az egész gondolatmenete, az egész humora, az sokkal közelebb áll egy abszurd angol humorhoz, mint a magyar humorhoz.
Ez igen, ez nekem
és
is
ezzel szemben viszont vele párhuzamosan ott volt Karinti, aki ugyanebben a témában írt, ő egy elismert, szeretett író volt, és hogyha kettőt egymásra szembe állítják, akkor nyilvánvalóan Karinti nyer, miközben egyébként Karinti maga is azt mondta, hogy ő a fél életművét odaadná, hogyha ezt az egy regényt ő írhatta volna. Tehát én szerintem ez akkor kevésbé volt vonzó egy magyar olvasó számára, pláne ha Karintival együtt kellett olvasnia.
Igen.
Ahogy haladunk előre az időben, egyre közelebb kerül szerintem a mostani gondolkodásunkhoz, nyelvezetében is, meg humorában is.
Igen. A műfajáról egyébként ti mit gondoltok? Ti hogy határoznátok meg? Volt, ahol én azt olvastam, hogy ez egy utópia, aztán valaki azt mondja, hogy disztópia, akkor, ahogy Marianna is idézte ezt az irodalomtörténészt, van, aki azt mondja, hogy ez egy filozófikus mű, a számotokra hol helyezkedik el?
Én azt gondolom, hogy miután a regény két részből áll, az első része az a Gulliver, ugye ő a főszereplő,
igen,
és ezt tisztelgi, és Swiftnek is, és a tulajdonképpen az angol humorhoz igazodásnak is egyfajta magyarázatát jelenti. Tehát Gulliver a főhős először a hinek országában érkezik meg. Ez szerintem az utópia, ha műfaját tekintjük.
Igen.
A regény második része Gulliver kalandjai a behinek társadalmában, ez pedig a szatíra. Tehát a kettő
egymás mellett
létezik. Azért nem lehet műfajilag besorolni, mert a két rész két eltérő műfajt jelent szerint.
Igaz is, meg azt gondolom, hogy most talán azért lehet ennek a kötetnek nagyobb publicitása, mert hogy nagyon sok disztópia jelent meg az elmúlt, igen, időszakban, mind a könyv piacon, mind pedig a filmek között. Hát gondoljunk csak a Szolgálólány meséjére.
Igen,
tehát
igen,
én például a második részét inkább tekinteném disztópiának. Uh-huh. Az első fele az egy klasszikus utópia, és ráadásul abból is az a fajta, ahogy itt a beszélgetés előtt már beszéltünk róla, hogy amikor mindenki arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy nap nem történne semmi rossz, és mindenki csak jót cselekedne, hát kiderül, hogy attól ment meg bennünket az Isten,
igen,
amikor mindenki a legjobbat akarja, mert akkor egy olyan világban élünk, amiben semmilyen érzelem nincs, semmilyen sava borsa nincsen az életünknek. Tehát én arra se tudnám azt mondani, hogy egyértelműen utópia, mert ha megvalósulna, hát mindenki menekülne tőle.
Igen. Akkor beszéljünk egy kicsit az első részről rögtön, a hinek társadalmáról. Ugye az emberiség valahogy eljutott egy hosszú fejlődés eredményeként oda, ahol most tart. Tudjuk, hogy vannak közfunkciók, vannak magánfunkciók, a közfunkciók ellátására ott van az állam, a közigazgatás, és hát olyan nagyon nehéz elképzelni, hogy létezik meg nem szervezett társadalom. Ugye a hineknél kiderül, hogy nincs jogrendszer, nincs filozófia, nincs gazdasági rendszer, nincs közigazgatás, ami a ti területetek, az nincs. Nektek ez így jogászként hogy hangzik? Ugye a szerzőnk azt írja, hogy csodálkoztam, hogy hát hol keressem ezeknek az embereknek az életét.
Hát az életük az megvan, az más kérdés, hogy milyen minőségi életük van. Az, hogy nincs formális közigazgatás a hineknél, ez valóban így van, viszont úgy tűnik, mintha nem is lenne rá szükség, hiszen mi a közigazgatást mindig úgy definiáljuk, hogy a társadalom életének a megszervezése, és itt önmagukat szervezik, viszont nagyon nehezen képzelhető el egy olyan társadalom, ahol érdekkonfliktusok nélkül lehet megszervezni a tömegeknek az életét, és ebben a hin társadalomban úgy tűnik, minthogyha mindenki alárendelné a saját érdekét a közösség érdekének, de olyan közösséget azért nagyon nehéz elképzelni, ahol csak közösségi érdek és egyén érdek ütközik, hiszen minden közösségi érdek mögött azért egyén érdekek vannak.
Igen.
Azt gondolom, hogy most olyan fogalmakat használunk, amit egy hin biztosan nem értene.
Igen.
Nem értené azt a szót, hogy közösség, nem értené azt a szót, hogy egyén, nem, igen, értené azt a szót, hogy érdek, azt meg, hogy közérdek, végképp nem tudná hova tenni. Igen. A hinek társadalmát úgy kell elképzelni, mint kizárólag természettudományos törvényszerűségek alapján létező élő lények egymás mellett élése, amiben az egymás mellett élést ugyancsak természettudományos törvények szervezik.
Igen.
gondolkodva ezen a társadalmon, nekem az jutott eszembe, hogyha egyszer megvalósulna a mesterséges intelligencia társadalma, és az emberiségnek az a változata, tehát az a faja, amihez mi is tartozunk, kihalna, és csak a mesterséges intelligenciával bíró élőlények élnének, akikbe nem építette bele az ember az érzelmeit, az indulatait, az örömét, a haragját, mindent, akkor körülbelül egy ilyen társadalom alakulna ki. Az, hogy ez képes-e vezérlés vagy irányítás, szervezés nélkül összeműködni, és ezt az összeműködést kizárólag természettudományos vagy természeti törvények képesek-e irányítani. Őszintén szólva, ez az, ami nekem az utópia körébe tartozik.
Igen.
Igen, és valószínűleg tényleg nem értenék a közösség meg a társadalom kifejezést, mert hogy valahol utal rá a kötet, hogy azért néznek értetlenül Gulliverre a hinek, mert végig a közösségre meg az együttélés szabályaira hivatkozik. Igen. És azt mondja, hogy de hát mi az, hogy közösség? Hát mindenki külön hal meg. Tehát, hogy az egyént értékelik, és aztán a Gulliver ezt úgy fordítja le magára, hogy mi mozgatja ezt a társadalmat a kazó mozgatja.
Igen, igen,
és a kazó úgy definiálja, hogy a kazó az a tiszta értelem, ami matematikai egyenesben és világosságban látja maga előtt, hogy mikor, hogyan kell tenni, hogy a társadalmon keresztül az egyén a lehető legnagyobb jólétet és kényelmet érje el. De ez már megint egy átszűrt definíciója a kazónak, mert mindenki számára egyébként magától értetődik, hogy mi a kazó. Nem kell hozzá elmagyarázni, mert az a kazó, ami másnak nem árt. Nekem is jó, de másnak biztosan nem árt.
Igen, igen. És ugye van egy olyan értelmezése is, hogy talán, hogy valahol a törvényes és a jogos között van ez a kazó.
Ez a jogos, szerintem a jogos kifejezése értenék, mert hogy a jogos, az mindig valakivel szemben van nekem jogom. Tehát úgy szoktuk definiálni, hogy az én jogom korlátja a másiknak a joga. És ebben a történetben azért számtalan olyan nagyon furcsa szituáció van, amikor amit mi 20. századi vagy 21. századi olvasóként el se tudnánk képzelni, mert hogy a magánszférába avatkoznak bele.
De na, igen,
és itt nem egyes jogok korlátozzák egymást, hanem a józan ész korlátozza az életünket. Na most hát a józan észnek is azért valószínűleg vannak különböző fokozatai, amelyeket különbözőképpen definiálunk, és hát valószínűleg ott bukna meg egy ilyen egyhetes kísérlet, vagy akár csak egy egynapos kísérlet a társadalomban, hogy már a definíciókban sem értenénk egyet, és a jognak azért ez egy alapvető követelménye, hogy mindent definiálunk. Egy legutolsó példa talán egy tegnap előtti hírekben olvastam, hogy valahol azt hiszem talán amerikai legfelsőbb bíróság, én már nem emlékszem, hogy talán a hangyát növénynek nyilvánította, vagy fordítva, valamelyik növényt hangyának, mert így lehetett rá kiterjeszteni a környezetvédelmi szabályok alkalmazását.
Hú, azért ez egy merész húzás. Fazekas Marian, van egy jó idézeted?
Igen, van egy jó idézetem, megtaláltam, ahol a szabályokról van szó, és igen, arról, hogy hogyan lehet a szabályok megtanítása nélkül egy társadalmat összeműködésre készíteni, és egyáltalán együtt élni. És azt írja, a Gulliver ugye azt a kérdést veti fel, hogy hogyan lehet erkölcsi szabályok nélkül irányítani az ember erkölcsi felfogását. Erre az ott élő hin, akit Zatamonnak hívnak, azt válaszolja. Mi értelme volna azt tanítanunk, hogy mit szabad és mit nem szabad megennünk? Ennek több hátránya volna. Egyrészt komplikálná a nevelést, mert az üvegen kívül meg kellene említenünk a követ, vasat, nikkelt és sok ezer dolgot is. Másrészt nem is célra vezető, mert ha az ember csak a szabályokat hallja, és nem maguknak a dolgoknak a lényegét ismeri, nélkülözi az automatikus iránytűt, és sohasem fog tudni maga cselekedni, eltekintve attól, hogy a szellem mindenkinek vele született tulajdona, amiből az irányító nevelés elvenne valamit, holott a tanításnak nem elvenni, hanem hozzátenni a célja. Végül pedig felesleges is, mert mint mondtam, ha épeszű ember megismeri a valóságot, tilalom nélkül sem fog üveget enni. A tilalmat csak a bolondnak kell magyarázni, annak meg úgyis hiába.
Igen, és amikor magyarázzák ezeket a dolgokat, beszélgetnek ugye Gulliverrel, akkor tényleg úgy beszélnek, mintha csomó minden nekik olyan természetesen magától értetődik. Már említettétek a humorát. És nekem az nagyon tetszett az a rész, amikor Gulliver a parlamentáris demokrácia előnyeit elkezdi ecsetelni, és akkor azt mondja neki ez az Atamon, akit említettél, hogy miért kell az élet folyásába beleszólni? Az azért van, hogy folyjon, és nem azért, hogy beleszóljanak.
Igen, azt hiszem, hogy ezeket az alapvető igazságokat a kötet vagy a könyv nagyon-nagyon jól hozza, ugyanakkor, hogyha végigolvassa az ember a hinek társadalmáról szóló részt, akkor állandóan szembeütközik azzal, hogy az, amit mi tudatnak, érzelemnek, ha úgy tetszik, léleknek nevezünk, az ebből a társadalomból teljesen hiányzik. Tehát nem azt mondanám, hogy lelketlen társadalom, hanem azt, hogy lélektelen, tehát lélek nélküli társadalomról van szó. Amiben azért látni fogjuk, hogy vannak olyan mutációk és olyan betegségek, amelyek ezt a tökéletességet lerontják, és ezekre külön szabaik is vannak, mert ugye a belohinek azok, akik a tudatlanok körébe tartoznak. És a behinek pedig azok, akik egy, ha úgy tetszik, eltérő emberfajt képviselnek, akik képtelenek ezekhez, ehhez a rendhez, ehhez Igen. a tökéletes rendhez igazodni. Még a tökéletes rendről annyit hadd mondjak el, hogy az én kedvenc részem az, amikor a Gulliver ugye megpróbálja ezt az érzelemmentesség falát áttörni, és újra próbálkozik azzal, hogy valamiféle indulati vagy érzelmi reakciót váltson ki azokból, akikkel találkozik. És megpróbál udvarolni.
Igen, igen. Az...
És hát ez tökéletes kudarc, amikor a nő szemének szépségéről és a szeme kékségéről beszél, akkor a nő kétségbe esik, hogy úristen, valami baja van az ő szemének,
Igen.
mert micsoda színeket lát benne. És ő vissza is kérdez, hogy valami probléma van, nézzük meg akkor újra. Azt hiszem, hogy a másik olyan rész, ami mindannyiunk számára inkább megdöbbentő, és ha valahol elfogadhatatlan, az a halálhoz való viszonya a híneknek.
Az is kemény.
Nem, én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok párhuzamot lehet vonni a hintársadalom, meg egyébként az irodalomban több helyen megjelenő ez a mesterségesen szétválasztott lélek és racionalitás. Hát gondoljunk csak az ember tragédiájának a különböző Igen. színeire, ahol ugyanezeket a nagyon éles elválasztásokat teszi a szerző.
Van egy ilyen falanszter.
Igen, és igazából a hintársadalom az elsőre bár rettenetesen kívánatosnak tűnik. Tehát, hogyha az ember elképzel egy ilyen társadalmat, akkor nyugodtan mondja azt, hogy igen, ez egy teljesen racionális, mennyivel egyszerűbb lenne az élet, és kiderül, hogy nem egyszerűbb, sokkal bonyolultabb egy ilyen fajta társadalomban élni, mert pont azok az eszközök hiányoznak az életből, nem csak amitől szép lehet az élet, hanem ami egyébként megkönnyíti az emberek közötti kommunikációt, ami megkönnyíti azt, hogy ne Igen. kelljen már mindent külön elmagyarázni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ha mosolyogva mondunk valamit,
ha megkérlek akkor, szépen, hogyha akkor megkérlek,
hogyha egy fél mosolyjal adok elő valamit, vagy ha odafordulok a másikhoz, akkor a metakommunikációnak ezek a szintjei tökéletesen Igen. hiányoznak a rendszerben. És pont a halálhoz való viszony mutatja meg, hogy mennyire nem tekintik embernek a hinek sem saját magukat, sem pedig az embertársaikat, mert hogy az, ami az emberben érték, az pont hiányzik ebből a társadalomból. Tehát ők saját magukat is, és az embertársaikat is hasznos szerszámnak tekintik. Tehát az egész társadalom úgy tekint magára, mint egy önmagát reprodukáló hasznos szerszámra.
Igen.
Igen, talán azt is mondhatnám, hogy egy racionális biológiai lény, akinél tudomásul kell venni, hogy
vége van.
Megszületik, és vége van, és az élettartam lejárta után hasznosítani kell belőle mindazt, amit, ami még felhasználható, az összes többit pedig megfelelő módon kell kezelni.
Viszont nagyon érdekes, hogyha összehasonlítjuk például azt, hogy hogyan hasznosítják a halottakat, és minden darabját, tehát a bőrt, a csontot, a szemet, mindent felhasználnak valamire, mert hogy úgy tekintenek rá, azért ennek voltak nagyon-nagyon tragikus kimenetelei a történelemben, gondoljunk csak a náci koncentrációs táborokra, de mennyivel másabb ennek az optikája, ha azt nézzük, hogy ugyanezeket a technikákat esetleg hasonló célból használja ma a transzplantáció. Tehát amit nem láthatott előre a szerző 1939-ben, mert nem volt meg ennek a technológiája, nem volt meg az egészségügyi joga, nem volt meg még az elképzelés sem arra, hogy adott esetben élő ember életét tegyük könnyebbé azzal, hogy átültetünk szaruhártyát, szívet, vesét, mi egymást. Tehát pont az a különbség a kettő között, hogy milyen érzelmek állnak e mögött. És ez az az érzelem, ami hiányzik a hinek társadalmából. Fölhasználja, ugyanúgy felhasználja a bőrt, a vesét, a szemet, a szaruhártyát, de csak darab-darabként tekint rá. Míg hogyha a transzplantáció oldaláról nézzük, akkor ez egy nemes, és tulajdonképpen a másik embert segítő cselekedet, hogyha a büntetőjog oldaláról nézzük, adott esetben, hogyha beleegyezés nélkül teszik, akkor ez egy büntetendő cselekmény.
Igen. Említettétek ugye, hogy használjátok az oktatásban ezt a könyvet, akkor a hinek társadalmából mit szoktatok elővenni? És minek a szemléltetésére?
Én bevallom őszintén, a hinekből még nem idéztem, de... De most, hogy így beszélünk róla, tulajdonképpen egy, és itt Marianhoz kapcsolódva, hogy ez a hasznos szerszám. Nagyon érdekes például az a fejtegetés a könyvben, illetve az a rácsodálkozása megint csak a naplót író Gullivernek, hogy a hineknek nincs nevük. Pontosabban van nekik nevük.
Igen.
De ez változik.
Igen.
Mert a név az három részből áll össze. Minden név Z betűvel kezdődik, ez az egyszerűséget szolgálja. És a név az szerint változik, hogy a születési év mellé a lakcím és a telefonszám szám, pontosabban betűké átalakítva jelenik meg. Tehát, hogyha egy hin elköltözik a lakóhelyéről, akkor megváltozik a neve is. Tehát ez is azt jelzi, hogy az egyéniségnek, akit egy névvel tudunk megjelölni, nincs különösebb értéke, tehát nincs értelme ebben a társadalomban, és éppen ezért csodálkozva hallják, amikor a szerző ugye bemutatkozik, és elmondja, hogy őt Gullivernek hívják, és ezen mindenki jót mosolyog, hogy micsoda értelmetlen betűhalmazt ad itt elő, holott a névnek az lenne az értelme, hogy ezeket az alapvető információkat szolgáltassa a másik ember számára, a másik hin számára.
De ez is milyen érdekes, hogy hogyan jelenik ez meg a különböző jogrendszerekben. Mert ha megnézzük, a távol-keleti elnevezések, azok mindig valamilyen olyan emberi tulajdonságot jelölnek, amelyet kívánnak az újszülöttnek. Tehát a kínai nyelvben a kínai nevek, azok általában úgy kerülnek a gyerekhez, hogy mit szeretnének, milyen jövőt szeretnének a szülei neki. Ugye Magyarországon egy külön, már külön ügyosztály foglalkozik mindenféle minisztériumokban azzal, hogy egyébként teljesen értelmetlen neveket engedélyezzenek a gyereknek, amelyeket aztán később megváltoztat, mert nyilván nem bír vele együtt élni, de tulajdonképpen, ha megnézzük, az európai nevek, legalábbis a magyar nevek, hát nem igazán jelentenek semmit, tényleg nem jelentenek semmit, nincs mögötte jelentéstartalom, ami nem jelenti ezt, hogy soha nem volt, tehát vannak esetek, amikor látszik is a mögöttes jelentéstartalom, most nem, most viszont külön közigazgatási ügyet kreálunk abból, hogy a neveket megváltoztassuk.
Igen, ha csak a kettőnk nevére gondolok, akkor nyilván Hajdanában volt jelentéstartalma, más jelentéstartalma is, és jelenleg is van a fazekasnak, és hasonlóképpen akár melléknévként használhatjuk a Nagy Marian.
Igen. Igen, így van. Nem csak jogászok hallgatnak minket, úgyhogy még azt azért meséljétek el, kérlek, hogy egy államnak a közigazgatása az úgy milyen elemekből tevődik össze, amiket itt azért a szerző is végigvesz.
Hát nagyjából olyan 4,5 év, tehát az biztosan nincsen az adás során. De hát biztosan a hineknél biztosan nincsenek olyan szervezetek, amiket mi közigazgatásként szoktunk definiálni, amit leginkább úgy lehetne egy laikusnak megfogalmazni, hogy olyan szervek, amelyek másoknak mondják meg, hogy mit csináljanak. Tehát másoknak határozzák meg a mihez tartást, ezek itt nincsenek, mert itt mindenki magától tudja, hogy neki hogyan kell helyesen, jól Igen. viselkedni. A behineknél majd látni fogjuk, hogy lesznek olyan szervek, amelyek teljesen értelmetlenek, viszont abban a logikában tökéletesen értelmezhetők.
Igen, és ez nagyon nehéz, úgyhogy ebbe segítsetek is, kérlek. Tehát ugye a főhősünk úgy látja, hogy a hinek életének tulajdonképpen nincsen értelme, és akkor ez a barátja, nem tudom, mondhatjuk-e, hogy az Atamon a barátja, vagy valami ismerőse. Fajta mentora.
Ismerőse, mert a barát kifejezése tudják értelmezni, ez amikor Igen. is érzelem van, és itt nincsen. Így az van. Atamon pusztán azért segít Gullivernek, mert hogy ott van egy lény, aki útban van, aki nem tudja, hogy hogyan kell viselkedni, és az a kazó, hogy megtanítjuk, hogy hogyan kell viselkedni ebben a közösségben.
Igen, és akkor azt hiszem úgy van, ugye, hogy felismerül, hogy akkor ő talán egy ilyen behin lehet.
Igen, illetve először belohinként próbálják kezelni, a belohin ez az átmenet a kettő között, aki még javítható.
Igen. A behinek azok nem javíthatók. A természet törvényeire.
Igen. Na, és akkor hogy van ez a behineknél, ezt a logikát, vagy ezt a rendszert próbáljátok
meg. A behineknél nincs logika, pontosan az a dolog lényege, hogy minden logikával szemben működnek, a behinek kizárólag érzelemvezérelten működnek, de ott sem úgy érzelemvezérelten, hogy annak legyen valami általunk értelmesnek nevezett célja, hanem egyetlen egy szabály van, hogy semmilyen szabályt, amit mások kitaláltak, azt nem szabad betartani.
Én ezt azért nem teljesen így látom, tehát azt gondolom, hogy a behinek társadalma az bizonyos szabályokra épülő társadalom. A szatíra, és erre visszatérnék, éppen abban jelenik meg, hogy Szatmári Sándor kitalál egy komplett nyelvet a behinek életének a leírására, és olyan szavakat használ, olyan szavakat talál ki, amiket olyan fogalmakra, amely fogalmakra nekünk is vannak szavaink,
Igen.
és a szatirikus jellege pontosan abban nyilvánul meg ennek a második résznek, hogy Gulliver egyszerűen nem veszi észre, hogy az, amit ő az angol parlamentáris rendszer, mint tökéletes társadalomként él meg, és él át, és dicsér mindenhol, igen. a hinek és a behinek
Abszolút,
között is,
igen,
az számos esetben ugyanilyen irracionalitásokra épül, mint a behinek társadalma, csak másként hívják a mi igen. nyelvünkön, vagy a mi nyelveinken, az általunk használt nyelveken, azokat a fogalmakat, amiket a behinek is használnak. És ha belegondolunk a behin lét bizonyos szabályrendszerébe, akkor tulajdonképpen megtaláljuk a megfelelőjét a mi társadalmunkban is, és éppen ez a görbetükör az, ami ennek a regénynek a hihetetlenül szórakoztató második részét Igen. jelenti.
Igen, van ebben egy lázadás is egyébként a behinek részéről, hogy nem tudják elfogadni azokat a szabály nélküli rendszereket, ezért aztán néha számunkra teljesen értelmetlennek tűnő szabályokat állítanak föl, amelyekhez az utolsó vérükig ragaszkodnak, tehát Igen. képesek arra, hogy egymást öljék és lincseljék a teljesen értelmetlen szabályok nevében, és hogyha belegondolunk, elég csak bekapcsolni a tévéhíradót, tehát semmi mással nem találkozunk, mint azzal, hogy a világon általunk egyébként teljesen értelmetlennek vélt szabályok védelmében, intézmények nevében gyilkolják egymást az emberek.
Igen, azt gondolom, hogy itt annyit azért el kell árulnunk a cselekményből, hogy a hallgató értse, hogy miről beszélünk, hogy a hinek társadalmában nem voltak ellenséges társadalmi csoportok.
Igen, hiszen minden
nem voltak szemben álló társadalmi csoportok, mint ahogy egymással szövetséges csoportok sem voltak, mert ezek a kapcsolódások abban a társadalomban egyszerűen nem voltak értelmezhetőek. A behinek társadalmáról rögtön az elején megtudjuk, hogy két nagy csoportra oszlanak, a konákra és a kemonokra. Igen. A kettőjük közötti megkülönböztetés, hogyha most mi nagyon leegyszerűsítjük, akkor abban nyilvánul meg, hogy a konák a négy szög mögé sorakoznak föl, és a négy szög jelenti számukra azt a megvédendő jelképet, hitrendszert, érzelemrendszert, ami összetartja ezt a csoportot. És a velük ellenséges csoport, az a kemonok csoportja, akik pedig a körben hisznek, igen, és a kör az, ami az ő identitásukat, ha ezt a szót használhatom, kifejezi.
Csoportidentitást képez mindenképpen. Tehát az egyiket a háromszög köti össze.
A másikat a kör. Így van. És ugye a két csoport állandó rivalizálásban és ellenségeskedésben van egymással. Igen. Na most a négyszög és a kör tulajdonképpen tetszőleges jelképekkel behelyettesíthető a lobogóktól kezdve
a
különböző vallási jelképeken át, tulajdonképpen egy pártlogóig bármit hozzá gondolhatunk ehhez az ellenségeskedéshez, illetve ehhez a csoportképzéshez, ami ugye azt jelenti, hogy mindig valakihez képest, illetve valakikhez, és egy ellenséges csoporthoz képest határozzuk meg magunkat. És ugye a behinek társadalmában ez a kettősség, vagy pontosabban ez az ellentét az, ami a társadalmat működteti, és aztán ennek vannak további alcsoportokra bomlásai is, tehát a konákon belül is aztán különböző szempontok alapján további csoportok képződnek, például a sárgafülűek és a kék kavics hívők és így tovább.
És az sem mindenki, melyik hónai alapján ezt a kavicsot.
Igen.
Mert ez egy külön vívmány, hogyha valaki kivívta, igen, hogy a jobb hónai alatt viselheti a kék kavicsot.
Igen. Nekem igazából itt a második rész volt az, ahol már nekem is ilyen történelmi asszociációim voltak. Ugye itt már megjelenik, hogy gázzal pusztítják el ugye egymást. Akart szerintetek a szatmári ilyen párhuzamokat?
Ő 35-ben írta meg ezt a regényt, az más kérdés, hogy ez csak 41-ben jelent meg.
Igen.
És ez csak a legvégén jelenik meg. Alapvetően a két csoport, tehát a konák és a kemonok közötti háborúságnak az alapvető eszköze a kés. Uh-huh. És például a hadvezért, a háborúban a vezényszavakat kiadót, azzal a szóval illeti az író, hogy ő a kés betik. A betik az egyébként valamiféle vezért, vezetőt jelent, aki lehet egyszerűen a vagyona révén vezető, illetve lehet például vallási vezető, vagy ha más asszociációt adunk a konához, akkor lehet egy ennek a kona csoportnak, mondjuk úgy, hogy nemzeti vezetője, vagy az államszót nem használják ebben a társadalomban sem. Sajnálatos módon Szatmári Sándornak valószínűleg nem volt ahhoz igazán türelme, hogy részletesen leírja a behinek államformáját, ez hiányzik belőle. Sokkal inkább a personális kapcsolatokról ír, illetve olyan világokról, vagy olyan gondolkodásokról a behinek társadalmában, hogy mit jelent ott az iskola, mit jelent ott a művészet, a költészet különösen, a tudomány, és ugye ezek művelőire külön neveket is kitalál, illetve mond. A tanítót például Prokónak hívják, aki a skóróban fegyelmezi a diákokat. A költők azok a mufrukok, és a tudósokat pedig fozofoknak
hívjuk. Igen, az már egy kicsit.
Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent persze előre látott Szatmári ebben a regényben. Hát gondoljunk bele, hogy ez megelőzte a Szép új világot, megelőzte az 1984-et, igen, amit szintén ugyanebből a szemszögből szoktunk elemezni, de én nem gondolnám, hogy például pont a gáz használata az egy ilyen látnoki teljesítmény volt. Én ezt inkább véletlennek tartom, de azt például nagyon fontosnak tartom a Behineknek a leírásában, hogy úgy írja le ezt a társadalmat, hogy tulajdonképpen az 1930-as évekbeli magyar társadalomból mindenre lehet rá példát hozni.
Igen.
Mindenre, tehát az összes irracionális dologra tudunk nagyon jól dokumentált példákat hozni, és hogyha a mai társadalmakra vetítjük ezt a Behin társadalmat, akkor gyakorlatilag minden betűre 15 példát tudunk hozni, hiszen kitágult a világ, és nagyon jól látjuk, hogy mi mindenért ölhetnek emberek egymást meg saját magukat. Én szerintem egyszerűen csak az emberi természetet ismerte jól.
Igen, és ezt szerettem is volna tőletek kérdezni, hogy van egy olyan társadalom, ahogy Marianna is említette, ugye, hogy az angol társadalomban minden megtalálható, amit le van írva. Tehát, hogy ez egy ilyen általános társadalom kritika szerintetek, vagy valamire úgy nagyon rá lehet húzni?
Nyilván a magyar viszonyokból indult ki, de én azt gondolom, hogy inkább arra jött rá, hogy az ember inkább racionalizáló, sem mint racionális lény. Tehát azt próbálta megfogalmazni, hogy korántsem vagyunk mi annyira okosak, mint amennyire hisszük, és hogy nagyon könnyen lekopik a kultúrmáz. Tehát igen, nekem a mondani valója a Behin társadalomnak az, hogy a kultúrmáz az olyan, mint az almán a héja, az a legvékonyabb része az életünknek, igen, és ez nagyon könnyen megsérül, és nagyon könnyen lekopik.
Én egyértelműen egy egyetemes érvényű gondolkodásnak vélem, és itt tulajdonképpen számomra az a gondolatsor volt a legérdekesebb, vagy az a fejezet, itt megint kiemelnék egyrészt a könyvből, ami a férfinő viszonnyal foglalkozik. Ugyanis a Behin társadalomban is vannak tabuk. Ugye az embernek két alapvető, minden biológiai lénynek két alapvető funkciója van, az egyén élete és a fajfenntartás.
Igen.
Az egyén életét, ha biológiailag nézzük, akkor a táplálkozás az, ami fenntartja. A fajfenntartásnak pedig ugye a szexualitás az a módja, ahogy a különböző biológiai lények egymással utódok létrehozására képesekké válnak. Ebben a Behin társadalomban a táplálkozás az, ami tabu. Az emberek nem esznek, hanem szellemiséget vesznek, igen, magukhoz, és ezt kizárólag otthon titokban szabad elkövetni. Uh-huh. Ezzel szemben maga a szexualitás az nem egy különösebben tabuként, vagy mások előtt nem folytatható cselekvéssorozatot jelent, és hát az egészen szélsőséges gondolatsorban az író végigveszi azt, hogy a tabu, tehát a szellemiség, az étkezés esetében is, például ugye maga a házasság, igen, intézménye megismerkedik egy nővel, akit aztán feleségül is vesz egy sajátos szertartás keretében. Ezt majd azért lehet, hogy érdemes felolvasni, mert maga gyönyörű a szertartásnak a leírása. És ennek a házasságnak az az értelme, hogy utána együtt megehetik egymás jelenlétében az ételt.
Igen.
És a tabu megtörése pedig az, amikor szintén Gulliver találkozik egy, ma azt mondanánk, illetve a mi fogalmaink szerint azt mondanánk, hogy egy örömlánnyal, aki hazavisz magához, és aki megeszi a vacsoráját. És ez az, ami egy bűnös viszony, igen, kettőjük között.
Igen.
És a hölgy meg is kérdezi, hogy nem akarsz belenézni a torkomban? Mire hát ugye a Gulliver mondja, hogy miért néznék én bele a torkomban? Ez mondja, hogy milyen furcsa fickó vagy. Mások mindig bele akarnak nézni az én torkomban.
Nem, egyébként pont ez a jelenet, meg ez a kontextus kontextus mutatja, hogy nem, hogy egy egyetemes kritikáról van szó, ha megnézzük, ugyanezt a tabut jeleníti meg később majd a filmművészetben Buñuel és Marco Ferreri. Tehát ugyanez a kontextus jelenik meg a burzsuázia diszkrét bájában, és a teljes olasz neorealista filmművészetben.
Igen, igen.
Gullivert, az ő jövendőbeli párját, továbbá a két tanút, tehát Zemökit és Zeremblét, ez két további férfi, elvitt egy Betikhez. A Betik az jelen esetben egy szertartásmester jelent,
igen,
legyen pap, bármire helyettesíthető, aki felkötötte talpára a tepsiket, majd leoldotta. Ezt megtette háromszor, majd egy melegített részkockát vízbe dobott, a vizet félig kiitta, a kockát egy kiugatott kendőbe csavarta, mindkettőket fejbe ütött vele, újra kibontotta, és pénzt kért tőlem. Nos, hogyha behelyettesítjük egy általunk látott esküvői szertartás bármelyik részletével, tulajdonképpen annak számos eleme megfeleltethető. Ez egy másfajta szertartás, amit ebben a társadalomban kitaláltak, de éppen olyan magasztosnak tekintik, igen, mint azokat a szertartásokat, igen, amivel mi kötjük
össze. Semmi különbség nincs, a galamberegetés, a mandala készítés,
igen,
én nem tudom, mindenféle
közös gyertyagyújtás és a
elemek között.
Igen, igen. És akkor a behinek részből mit használtok oktatásban, és minek a szemléltetésére?
Közös skilljeink. Én például időnként kiszoktam adni a hallgatóknak azt a részt, amikor meggyalázzák a konát, nevezetesen nem átallanak a négyszögbe egy átlót húzni, amivel ugye ez már mentem nem négyszög, hanem két-három szögre osztották a konát, és ez olyan mértékű felháborodást vált ki a társadalomban, hogy elkezdenek lincselni. És a lincselésnek is különböző szabályai vannak, mert nem mindegy, hogy a részkockát azt milyen hosszan húrja a fülében, hogy veri a térdét, vagy nem veri a térdét. Tehát ez például egy nagyon tipikus példája annak, és lehet vele párhuzamot találni, hogyha a hallgató hajlandó végig gondolni, hogy például milyen eszméket minősítünk mi közérdeknek, védendőnek. Ebben a helyzetben a közérdek és a védendő érdek a nem szabad átlót húzni a négyzetbe. És a kör köré pedig négyszöget kell húzni, mert abban a pillanatban a kör elveszíti a kör jellegét, és akkor már nem annyira veszélyes a társadalomra. Tehát a közérdek fogalmának a cseppfolyósságát leginkább ez a példán lehet megmutatni a hallgatóknak. Nem mindig értik egyébként, hozzá kell tenni, tehát különösen, hogyha keveset szoktak olvasni a hallgatók, akkor ennek az abszurditását nem értik, de ha mondjuk úgy teszem fel a kérdést, hogy el lehet-e rendelni mondjuk a fatvát Claudia Schifferrel szemben, mert egy olyan ruhában vonult fel az egyik divatbemutatón, amin egy idézet volt a Koránból, és ezért aztán évekig nem utazhatott kíséret nélkül és védelem nélkül, akkor mutatja, hogy bizonyos cselekedetekhez más társadalmakban másfajta megítélés és más bűnhődés kapcsolódik.
Igen. Neked, Marianna, ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod? Te mit használsz?
Én ezt az esküvői szertartást nagyon szeretem, és ennek a leírását, mert ezt roppant szellemesnek tartom, és tehát azt, hogy ugye a mi szabályaink is egy csomó olyan rítust, egy csomó olyan szertartásra rendet tartalmaznak, amikhez az általánosan vett közérdek alapján úgy gondoljuk, hogy igazodnunk kell,
igen,
és hogy mennyire, megint csak amit a Marian is mondott, hogy mennyire relatívak ezek a szabályok, és mennyire egy adott társadalomhoz, vagy azon belül egy csoporthoz kötődnek ezek a normák.
Én például párhuzamot szoktam vonni úgy, hogy felolvasom ezt a jelenetet a kötetből, és akkor megkérem a jelenlévő általában másodéves hallgatókat, hogy keressenek nekem olyan védendő helyi értékeket a saját településükön, amik csak ott fontosak. És hát kiderül, hogy ezek az ott egyébként helyben világhírű értékek, amelyeket az adott település védendőnek minősít. És hogyha megpróbálják megmagyarázni, hogy ez miért olyan fontos ott, hogy ezt most külön ki kell emelni a rendszerből,
igen,
akkor nem biztos, hogy találnak rá racionális magyarázatot, mint hogyha most megpróbálnám egy külföldinek megmagyarázni, hogy mit jelent a hungarikum fogalma a magyar jogban, Hát tettem rá számos kísérletet, eredményeset még nem.
Uh-huh. Máshol nem ismernek hát ilyesmi fogalmat?
Ez a világon nincs még egy olyan jogszabályba foglaljuk, hogy nekünk nagyon fontos Puskás Ferenc emléke.
Uh-huh. Vagy a szürke marha.
Vagy a szürke marha, uh-huh. Vagy én nem tudom, a Túró Rudi.
Igen.
Uh-huh. Imádom a Túró Rudit, de hát nem egy jogszabályba való objektum.
Igen. Viszont finom. Ti látok-e bármilyen azonosságot e között, a két társadalom között? Van bármi, ami ugyanolyan?
Már a behin és a hin
és a hin között.
Én azt gondolom, hogy nincs. És ezt az író a végén meg is magyarázza, hogy miért nincs. Nem tudom, hogy eláruljuk-e a regénynek a végét. Én ezt most nem mondanám el.
Igen.
Mert akkor lelőném a poént. De világossá teszi, hogy nincs igazából folytonosság a két társadalom között. Igen. Tehát ez két olyan világ, ami teljes mértékben eltér egymástól.
És azért is gondolom, hogy szándékosan törekedett arra, hogy két ilyen vegytiszta modellt mutasson be, mert hogy annál nagyobb a kontraszt, tehát annál inkább érthető a másiknak a hiányossága, hogyha ebből az egyik szempontból nézi. És én azért is ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, mert hogyha egy picit lejjebb száll, és nem mondjuk egy teljes társadalom, vagy egy ország életét próbálja ebből a szempontból vizsgálni, adott esetben mondjuk egy család, egy baráti társaság, egy mikroközösségnek az együttműködését is nagyon jól lehet ebből a könyvből uh-huh. megmagyarázni, tehát nagyon rá lehet ismerni egy funkcionálisan vagy diszfunkcionálisan működő társaságnak a belső dinamikájára, egy jól vagy rosszul működő család belső dinamikájára. Annyi példát lehet találni, hogy mindenkinek a saját életéből biztos, hogy lesznek olyan példák, hogy Jézusom, ez az én életemben is előfordult.
Ugyanígy van, igen. Marian, te miért ajánlanád a könyvet?
Egyszerűen azért, mert jó. Tehát ez végtelenül szórakoztató.
Az biztos.
És valóban azt kell mondanom, hogy a hinek rész a vége felé egy kicsit kezd ellaposodni. És az ember úgy érzi, hogy ebből a tökéletességből már nagyon elege van.
Elég,
és aztán, amikor átmegyünk a másik világba és a másik társadalomba, akkor hihetetlenül, még egyszer mondom, szórakoztatóvá válik maga a regény, és egy olyan tükröt tart az emberiség és az emberi társadalom elé, ami a maga torz mi voltában is egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon, nagyon, nagyon szemléletes tükör és nagyon szemléletes görbetükör tulajdonképpen. Igen. Magunkról. Úgyhogy én ezért ajánlanám mindenkinek.
Igen, és mindenképpen nagyon elgondolkodtató. Beszéltük, hogy ajánlanátok könyveket azoknak, akik szeretnének mondjuk olyan szép irodalmi műveket olvasni, ami a közigazgatási joggal valahogyan összefügg.
Hát én biztosan kettőt tudnék ajánlani, sőt lehet, hogy hármat is. Az egyik az Mikszátnak a Fekete Város című könyve, amit senki nem szokott közigazgatási jogi szempontból olvasni, bár én mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy akkor lesznek jó jogászok, hogyha fölmennek a Gellért hegyre, és ott nem a panorámát, hanem adóalanyokat és adótárgyakat fognak látni. De a minden irodalmi műben, ha ebből a szemszögből nézzük, akkor találunk kapcsolódást, de a Fekete Város szerintem direktebb módon is az oktatásban is használható. Egyrészt például arra nagyon jó, hogy megmutassa, hogy különböző értékrendek milyen jogrendszerekben fejeződnek ki, tehát hogy a nemesi Magyarország, a hanyatló nemesi Magyarországnak a joga mennyiben tért el a feltelekvő polgárságnak a jogától, és hogy ez a kettő milyen kollíziót és milyen összeütközéseket okozott. Ebből a szempontból szerintem egy iskola példa a Fekete Város. Iskola példa abból a szempontból is, hogy föl lehet-e oldani ezeket az ellentmondásokat, hogy hogyan lehet föloldani. És én azért is szeretem azt a könyvet, mert hogy arra mutat rá, hogy bármilyen jogrendszert, ha fanatikusan, ha túlzásba viszünk, ha nem az igazságosságot nézzük mögötte, akkor az nem jog, az csak egy papír, és az igazságtalanságot, az tragédiákhoz vezet. A másik ilyen könyv, ami szerintem most, ha valami aktuális, akkor az most nagyon aktuális, ez a Katarina Blum elveszett tisztessége Heinrich Bölntől, mert hogyha a médiajognak van irodalmi előképződménye,
az biztos,
akkor
az
a könyv.
Így van, így van.
A Fekete Városhoz annyiban hadd kapcsolódjak én is, hogy én ezt minden alkalommal, amikor az önkormányzati jogot elkezdjük tanítani, ezzel a példával magyarázom meg, hogy mit jelent az, hogy egy önkormányzatnak a saját területéhez van joga. Igen. Ugye a Fekete Város azzal kezdődik, hogy a bíró testét körbehurcolják a területen, és ezzel foglal magának a város újabb területrészeket. Tehát én is azt gondolom, hogy nem csak a regény egésze és a Marian által nagyon jól jelzett konfliktusok, hanem a konkrét történéseiben is nagyon-nagyon érdekes példák emelhetők ki belőle. Amit én nagyon szeretek, és nyilván lehet, hogy ebben a műsorban már többször elhangzott, de mindenképpen itt meg kell említenem, a szintén Mixát, Noszti fiú esetet Tóth Marival, a Vármegye gyűlésnek olyan leírása, mint ami abban a regényben található. Ha valaki csak azt olvassa el a magyar jogtörténetet a 19. század második felében, tökéletesen megismeri, és sokkal szórakoztatóbb, be kell vallanom, mint a magyar jogtörténet tankönyv. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy gyorsan, könnyedén és élvezhető módon lépjenek be és ismerjék meg ezt az időszakot. Én egy olyan regényt ajánlanék, egy Enquist nevű dán író, aki egy udvari orvos látogatása címmel írt egy könyvet, ami a dán királyság abszolút felvilágosult abszolutizmusba fordulásának az időszakát írja le, és hihetetlenül érdekes az, ahogy egy ilyen abszolutista állam megszületik, és a modern közigazgatás megszületik benne. Tehát igazából azt a folyamatot ismerjük meg egyébként egy szerelmi regény kellős közepén, hogy hogyan modernizálódik maga az állam, és elsősorban a közigazgatás, azoknak a szabályoknak a megalkotása révén, ami az egységes oktatás, az egységes például járványügyi előírások bevezetésével, a településrendezési szabályok elfogadásával, és így tovább. Tehát ami a hétköznapi életünknek a szabályrendszere, és amik például még a Fekete Városban is csak partikuláris szabályozásokként léteztek, tehát hogyan települ rá erre egy központi hatalom, és hogyan alkotódnak meg ezek a rendszerek.
És egyébként nagyon érdekes, hogy az oktatásban szerintem nagyon jól használható, különösen történeti részeknél nagyon jól használható az irodalom, csak a probléma az, hogy azok az irodalmi művek, amik, amik nekünk ebből a szempontból példaként jelennek meg, már nem biztos, hogy ismertek a hallgatók előtt. Én például az abszolutista közigazgatás leírását, azt részben Jókainak a Rabrábi című könyvéből szoktam elmagyarázni, illetve ebből a szempontból megint csak egy szerelmi történet, amire szoktam utalni, és nagyon kevesen szokták ismerni Theodor Fontennek az Effie Briest című könyvét, ami ugye a Bovariné német megfelelője, és szerintem jobb, mint a Bovariné. Viszont az Effie Briestben a német, a porosz, zárt rendszerű közigazgatás és a zárt rendszerű abszolutista közigazgatás leírásánál szebbet én nem tudok elképzelni. Tehát, hogyha ezt valaki elolvassa, és csak a szerelmi történeten keresztül ismeri meg ezt a rendszert, biztos vagyok benne, hogy le tud vizsgázni jogtörténetből egy kettesre 7 centség.
No. És hogy itt most előhozzuk emlékeinket, ez nem olyan régi, de érdekes módon a mostani generációk már nem találkoztak vele. Ugye az angol közigazgatás leírásának a csúcsa, a yes miniszter, tehát az igenis miniszter, illetve az igenis miniszterelnök, aminek ugye a film változata is, vagy sorozat változata is megtekinthető. Roppant szórakoztató volt egy időszak, amikor a kormányformák bemutatásánál én használtam, de érdekes módon valahogy kevés érdeklődést váltott ki a hallgatókban. Lehet, hogy azért, mert itt ehhez a közigazgatást, mint olyat jobban kell ismerni, és azok a poénok, amik például egy miniszter, közigazgatási államtitkár, politikai államtitkár, kabinetfőnök egymás közötti interakciójában születnek meg, ehhez jó az, hogyha az ember élőben látott már ilyet.
Igen, ismerni kell a hátteret.
Akkor látja a különbséget is, meg az azonosságot is. De roppant szórakoztató, és könyvként is nagyon jól olvasható.
De bárki egyébként, ha filmben néz, és én nagyon sokszor szoktam filmpéldákat fölhozni, mert azt valószínűleg könnyebben elérik ma a hallgatók, hogyha a filmeket, én bármelyik rajzfilmből le tudom vezetni a közigazgatás alapvető fogalmait, tehát ebben a kérdéskörben nálam például egy alapmű a Willy a Verép című rajzfilm, mert azon nagyon jól lehet az igazgatás és a közigazgatás közötti különbséget tanítani, azt a jelenetet kell elképzelni, amikor összeverekszik a verép csapat, és az a kérdés, hogy ki a főnök. Ez az igazgatástudomány alapvető kérdése.
Na, ezeket szerintem mi is szívesen meghallgatnánk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, hogy beszélgettünk.
Mi köszönjük
szépen. Bízunk benne, hogy sikerült kedvet csinálni Szatmári Sándor könyvének az elolvasásához. Várjuk a hallgatókat legközelebb is. Köszönjük a figyelmet.